Ha nem lenne Magyar Péter a közéletben, most minden bizonnyal a gazdasági helyzetről szólnának a hírek. A belpolitika árnyékában a költségvetés már az év elején összeomlott, a kormány a spár és a benzinár ellen vív szélmalomharcot, és közben még az üres kasszát is kifosztja, csak legyen lakásfelújítási program a kampány idejére. Mi történik a magyar gazdaságban, és miért nem szabad szem előtt évesztenünk? Erről beszélgetünk ma, vendégeim a HVG gazdasági újságírói Kovács Gábor és Tolcsi Iván. Sziasztok!
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 Én Nagy Iván László vagyok, ez pedig a Fülke, a HVG közéleti podcastja.
Van munkád és karriered? A legnagyobb hazai és nemzetközi cégek több mint 1000 állással várnak a HVG állásbörzén április 17 és 19 között a Papp László Sportarénában és online. Ne maradj le az inspiráló előadásokról és tematikus színpadokról, ahol első kézből értesülhetsz a legnagyobb vállalatok irányelveiről és programjáról. A rendezvény ingyenes, csupán regisztrációhoz kötött. Regisztrálj a hvgallasborze.hu weboldalon.
Gábor, Iván, nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagytok. Múlt héten a kormány előhúzott egy régről ismert kampány csodafegyvert, a választások előtti osztogatásoknak azt a formáját, amely lakásfelújítási támogatásként jelenik meg. Mit kell tudni a most bejelentett csomagról, kiknek szól ez, és mi a fókusz, mi a célja?
A 1990 előtt épített gázfűtéses ingatlanokra lehet majd igénybe venni, 30%-os energiamegtakarítást kell elérni, ezt igazolni kell majd energetikai tanúsítványa, 1 millió forint önerőt kell beletenni, 2,5 millió, 3,5 millió forint közötti összeg lesz a visszanemtérítendő támogatás, és ugyanennyi 0%-os hitel, tehát összesen 7 millió forint.
És ez reális, hogy egy átlagos 95 épült háznál el lehet érni ezeket a 30%-os mutatókat ennyiből?
Igen, egyébként, tehát ez...
Gyakorlatilag lefordítva, mit lehet ebből a pénzből csinálni?
Igazából egy 95 épült házban lehet találni olyan fajta, ilyen-olyan kisebb, közepes méretű belenyúlásokat, amihez az ember akár elő is tud teremteni egy önerőt, ha már spórol valamennyi ideje, és akkor arra ez már jó lehet. Tehát itt azért ugye arról van szó, hogy leginkább a kádárkockákra lehet ez jó, de tehát összességében mondjuk egy 35 éves, egy 40 éves épület, az nem egy lakhatatlan összeomlóban lévő roncs, ott simán tud az ember olyan dolgokat találni, aminélkül nem élhetetlen most sem, csak úgy nem árt hozzányúlni, na az ilyeneknek a felújítására, javítására ez jó lehet.
Jó esélye nincs szigetelve egy ilyen ház, bőven vannak ilyenek, nagyon-nagyon sok nincs szigetelve, régi nyilászálók vannak, tehát jár a cúg, beszerelnek úgy nyilászárókat, leszigetelik, és meg is vagyunk, tehát hogy az jó esélye meg is van a 30%-os energia megtakarítás.
És milyen széles kört érinthet a társadalomban az, aki kvalifikál erre?
Hát a kormány azt mondta, hogy 20 ezer ingatlan nagyjából arra lesz elég. Ugye, hogy valami pozitívat is mondjak, ez egy sokkal jobban célzott támogatás, mint az előző lakásfelújítási program volt, tehát az bármire lehetett gyakorlatilag a márványkonyha pultra. Tehát hogy az ilyen szempontból teljesen értelmetlen volt, úgy mint társadalmi, meg ingatlan korszerűsítési célja, így meglehetősen kevés volt annak a projektnek. Ennek van, tehát hogy ez tényleg egy értelmesen célzott dolog. Azért az látszik, hogy itt megint nem a legrászorultabbakat sikerült megcélozni. Ugye ott van az 1 millió forintos önerő, ott van a kamatmentes hitel, aminek még mindig egy 30 ezer forint körülbelül a havi törlesztője, és ha nem sikerül elérni egyébként a vállalt energiamegtakarítást, akkor ez átmegy egy piaci hitelbe, és akkor meg már sokkal-sokkal több lesz a törlesztő részlete. Tehát ugye az a réteg, aki a legrosszabb ingatlanokban lakik, a legrosszabb anyagi körülmények között, azok számára nem elérhet. Mondjuk úgy, az alsó középosztály viszont.
Igazából azoknak, akik egy ideje már spóroltak. Tehát, hogy valószínűleg azért nagyon sokan lehetnek olyanok, akik rakosgattak félre pénzt, hogy valami ilyenfajta nagyobb, de nem döbbenetesen nagy felújításba bele tudjanak vágni, nem gyűlt össze még bőven elég, főleg azért, mert az elmúlt két évben az infláció az minden megtakarításukat fölzabálta, és akkor most ők ott lehetnek, vagy közel lehetnek ahhoz, hogy egy önerőt ehhez lerakjanak.
Jó, de akkor mi a célja egy ilyen felújítási programnak? Ugye úgy vezettem föl, hogy ez egy nagyon jó kampányeszköz, és amit a korábbiakról említettél, Gábor, a korábbi lakásfelújítási program, az valóban egy rettentő jó kampányeszköz volt, de most látva ennek a léptékét, nem beszélünk egy olyan átfogó nagy széleskörű támogatási programról, ami mondjuk segíthet egy, nem is azt mondom, hogy Magyar Pétert ellensúlyozni, de néhány kritikus legalább önkormányzati szavazatot megszerezni.
Nyilván jól el lehet adni, és biztos jól el is fogják adni, tehát hogy lesz óriás plakát, ha tippel nem kell. Annak ellenére, hogy ugye a program maga nem túl nagy, tehát ugye a teljes hazai ingatlan állományhoz viszonyítva, és főleg a nagyon rossz energetikai besorolású ingatlan állományhoz viszonyítva, 20 ezer ingatlan az nagyon kevés, tehát majd, hogy nem elhanyagolható, de tehát hogy egyértelműen kampányfogás is, nem véletlen most lett időzítve.
Bocsánat, a 20 ezer az az, hogy hány ingatlan kvalifikál, vagy hogy ők mennyire számítak az állam mennyi jelentkezőre számít?
Hát a jelentkező biztos, hogy sokkal több lesz, a 108 milliárd forint a keret, egyébként uniós pénzből tegyük hozzá, tehát ez EU-s pénzből lesz, ebből a pénzből valószínűleg ennyi fog kijönni. Piaci becslések szerint egyébként lehet ez 30 ezer ingatlan is, de hogy nagyjából ez a 20-30 ezeres nagyságrend, a jelentkező biztos, hogy több lesz.
Igen, egyébként meg olyan dologról van itt szó, hogy nagyon sok az a lakás ma Magyarországon, ami 1970 és 90 között épült. Ez ugye Budapesten leginkább a Panel vidéken a Kádár kocka, ezekkel előbb-utóbb muszáj lesz kezdeni valamit. Ebbe az EU is tenne pénzt, hogy akkor ezeknek a korszerűsítésével, felújításával, energetikai javításával valamit kezdjünk, mert hogyha nem most, akkor 15-20 év múlva ebből már sokkal drágábban lehet bármi olyan dolgot elkezdeni kihozni, amitől még akkor is majd élhetőek tudnak maradni. Tehát a kormány meg nyilvánvalóan nem fog elugrani az ingyen pénz elől, hogyha most itt Brüsszelből jön, pláne hogyha abból tényleg valami olyasmit ki lehet hozni, amiből emberek jobban érzik magukat. Tehát túl azon, hogy itt ez nyilvánvalóan a kampányról is szól, tényleg olyan dologról is van szó, aminek van értelme.
De erre akkor nincsen egy kidolgozott hosszú távú koherens stratégia, hogy a Kádár kockák és a panelek valamilyen szinten rekonstruálva legyenek a következő 10-20 évben?
Az EU-nak vannak olyan elképzelései, amikkel tényleg lehetne előrelépni. Tényleg arról van itt szó, hogy nagyon sok lakást kell felújítani. Nem feltétlen most, de mondjuk 20 év múlva legkésőbb mindenképp, és akkor már jól haladnánk, hogyha ezt el lehetne kezdeni.
Az elég nyilvánvaló, hogy a kormány része, tehát ez évek óta tudható, ez már az orosz-ukrán háború előtt is tudható volt, hogy itt korszerűsítés, nagy léptékű lakossági korszerűsítésre lenne szükség, azóta pedig az is nyilvánvaló, hogy az energiaárak magasabb szinten akadtak be, szakmai szervezetek mindenféle számításai szerint, hogyha az állam belerakna a pénzt egy nagyszabású projektbe, az lényegében ki is termelné önmagát azáltal, hogy az országnak csökkenne a gázfogyasztása, megspórolhatnánk egy csomó pénzt így országos szinten azáltal, hogy kevesebb gázt fogyasztanánk. Azt a pénzt igen, előbb bele kellene rakni egy ilyen programba, de visszahozná az árát nagyjából legalábbis.
Na most én közben előkerestem, a Habitat for Humanity adott ki számokat arról, hogy Magyarországon mik a célok és hogy ehhez mit kellene elérni. Ugye a kormány bemondott egy ilyet, hogy 2050-re klímasemlegessé tennék a magyarországi lakásokat és házakat. Na ehhez kellene azt, hogy mostantól kezdve... Igen, tehát hogy mostantól kezdve évente 130 ezer ingatlant felújítsanak. Ez ugye látszik, hogy köze nincsen a valósághoz. Úgy számolnak, hogy a teljes magyar lakóépület állomány 56%-a tartozik a GG vagy annál is rosszabb energiaosztályba, hogyha ezeket a házakat és a lakásokat teljesen föl tudnák újítani, akkor 60%-kal tudnák csökkenteni az energiafogyasztásukat. Most ez nyilván egy teljesen utopisztikus valami, csak mutatja azt, hogy ha kicsit is hozzányúlnak a dolgokhoz, már akkor is mindig lesz mit elintézni. És itt ugye azt érdemes még hozzátenni, hogy van ez a Szociális Klíma Alap nevű uniós program, ami gyakorlatilag arról szólna, hogy a károsanyag kibocsátás kereskedelmi rendszer bevételeit az energiaszegénység csökkentésére használják föl. Nem tudjuk még, hogy ebből majd teljesen pontosan mi fog megvalósulni. Minden esetre, hogyha Magyarország le tudná hívni a forrásokat, akkor 2026 és 32 között kb. 1000 milliárd forint állna rendelkezésre. Ami hát ugye mondani is kell, mostani helyzetben hatalmas nagy pénz. Érdekes, hogy ennek ugye feltétele az, hogy szociálisan célzottan kell felhasználni, tehát hogy teljesen más irányba menne, mint ami most történik, de tehát ennek az egésznek, amit most felsoroltam, az a lényege, hogy iszonyatos potenciál van még abban, hogy a lakásokat energetikai szempontból hatékonyabbá tegyük.
És iszonyatos potenciál lett volna, hogyha az elmúlt 13-14 évet nem rezsicsökkentésre, hanem ebbe fektetjük?
Igen.
Maradjunk is akkor annál, hogy mennyi pénzünk van és mire. Térjünk át a költségvetésre. Tavaly szinte minden gazdasági témájú adásunkra jutott egy költségvetés módosítás, és alapvetésként kezeltük, hogy a költségvetés összeomlott, és gyakorlatilag hetente, két hetente valahogy meg kell támasztani. És ez a trend ez nem fordult meg 2024-re, idén márciusra sikerült hasonló állapotba eljutnunk. El tudnátok-e mondani, hogy mi olvasható ki a pénzügyminisztérium legutóbbi jelentéséből, hogyan sikerült februárban 29 nap alatt keresztül húzni Varga Mihály számításait?
Alapvetően ugyanaz történik, mint tavaly, csak bizonyos szempontból rosszabb, meg egy kicsit talán jobb lesz. Az egyik nagy probléma azok az állampapíroknak a hozamfizetései. Ugye nagyon magasak volt az infláció tavaly, az állam kibocsátott egy csomó infláció követő állampapírt, és azok most hozamot fizetnek. Tehát, hogy itt ez éves szinten több mint 1 000 milliárd forintról van szó, a büdzsé kiadásainak hatalmas része, és a korábbi éveknél sokkal nagyobb része megy el kamatfizetésekre.
Bocsánat, csak hogy itt akkor teljesen konkrét számokat is mondjak, ugye a kamatkiadások azok tavaly 2022-höz képest 1660 milliárd forinttal, ami majdnem 89% nőttek. Egyetlen év alatt majdnem megduplázódott.
Igen. Úgyhogy ez a probléma, ez az idei évben is így lesz, ez borzasztó nagy teher, a másik probléma pedig az elmaradó adóbevételek, elsősorban az áfa. Ijesztő. Tehát, hogy tavaly ugye az volt a probléma, hogy magas volt az infláció, a reálkereset csökkent, az emberek nem fogyasztottak, és nem folyt be a költségvetésbe az elvárt áfa, tavaly 1 000 milliárd körül hiányzott, talán egy kicsivel több is a tervhez képest, és az idei évben ugyanez látszik az első két hónapban, ugye volt egy olyan várakozás a kormány részéről, hogy tavaly ősszel átfordult a reálbér végre pozitívba, ugye, hogy az infláció lassult, a bérek pedig azóta jobban emelkednek, mint az infláció, és az volt a várakozás, hogy végre beindul a belső kereslet. Na hát ez egyelőre nem látszik. Ez a kiskereskedelmi adaton is látszik. Most egyelőre úgy, tehát hogy gyakorlatilag tandemben alakulnak az áfa bevételek a tavalyi év első két hónapjával, miközben ugye jóval magasabban kellene alakulni ahhoz, hogy meglegyen az idei kitűzött bevétel.
Tehát, hogy akkor most ezt így konkrétan számszerűsítsük, nem magamtól vagyok ennyire okos, hanem előttem vannak a számok leírva. Ugye eredetileg az volt a kormány célja, hogy 3400 milliárd forint hiánnyal fogják lehozni 2023-at, aztán amikor látták, hogy ez tartatatlan, akkor 3900-ra módosították, na most ehhez képest lett 5018 a vége, úgyhogy, hogyha a kedves hallgató ma még nem számolt el semmit véletlen 1000 milliárd vagy 1100 milliárd forinttal, akkor már jobban teljesített, mint a magyar kormány a tervezésben, és ugye amellett, hogy a 2024-es számokat is egyre látványosabban kezdik elengedni. Ugye azt érdemes még az egészhez oda tenni, hogy az áfa bevételeknél, ugye miközben éves szinten 17,6%-os volt az infláció, tehát logikusan azt várhatnánk, hogy sokkal több áfát fizettünk be, hiszen minden megdrágult, tehát mindennek a 27%-os áfája is sokkal több. Az áfa bevételek közben 5,4%-kal nőttek éves szinten 2022-höz képest 23-ra, tehát látszik itt az, hogy elfelejtettünk vásárolni. És a kormány terve az volt, hogy akármilyen rossz is az infláció, majd akkor így viszont a pluszban bejövő több 1000 milliárd forintból, amit áfaként befizetünk, majd tudnak csinálni azért dolgokat, és itt van, tessék, nem tudnak.
Összességében nagyobb a baj idén, mint tavaly volt?
Bizonyos szempontból igen, tehát a kamatkiadások azok idén nagyobb terhet fognak jelenteni. A áfa bevételek várhatóan idén azért valamivel jobban fognak alakulni, idénre nem várunk gazdasági visszaesést. A kormány ugyan már csak arról beszél, hogy idén lesz valami növekedés, de azért az mégiscsak jobb, mint a tavaly visszaesés.
És ezen a ponton az Alföldön élő hallgatóinkat kérjük meg, hogy nézzenek az ég felé, hogy látnak-e valami esőt, mert ugye a mezőgazdaság teljesítménye segített tavaly, hogy ne -3-ban legyünk, hanem csak -1 fölött egy kicsivel.
De a belső kereslet élénkülése azért várható. Az export ugyanakkor várhatóan borzasztó rosszul fog alakulni, főleg a német gazdaság, a magyar gazdaság fő exportpiac, a német gazdaság gyengélkedik, úgyhogy ez minket hát nem fog kellemesen érinteni. Úgyhogy alapvetően hát talán kicsivel jobb lehet a helyzet ilyen szempontból, mint tavaly, de ennek ellenére nagyon rossz. Ugye most a módosított hiánycél, ez mármint hogy úgy módosított, hogy bemondták. A bemondás idén a GDP 4,5%-a lesz a hiány, elvileg most tervezik újra az idei költségvetést. Most ez azt jelenti, hogy az elsődleges egyenleg, ami azt jelenti, hogy kamatkiadások nélkül, azt nullára kéne kihozni kb. Na most a magyar kormány nem csinált nullás költségvetést. Tehát a 2010-es évek közepén voltak ilyenek, elsődleges egyenlegben, tehát kamatkiadások nélkül nézzük, akkor, amikor borzasztó konjunktúra volt, és minden csodálatos volt, és ment a szekély a saját magától, akkor sikerült ilyeneket elérni. Na ezt most kéne megismételni. Ha tippelnem kéne, nem lesz 4,5% az idei hiány, hanem több.
Igen, itt a nagy kérdés az, hogy mikor kezdünk el merni vásárolni igazából. Tehát a kormány nagyon egyértelműen arra játszik, hogy most, hogy már a fizetések emelkedése az infláció fölött van, így szép lassan elhisszük azt, hogy merhetünk újra költekezni, és ezzel pörgetni a gazdaságot, egyre több áfa bevétel, magyar cégeknek jobb lesz a helyzete. Egyelőre a számokon az látszik, hogy mindenki nagyon óvatos, ami nem is csoda, hiszen tényleg itt a 2021 és 23 közti időszak az a megtakarítások iszonyatos tömegét zabálta fel.
Hát meg nem csak a megtakarítások, ugye az árszínvonal, tehát ez tök jó hangzik, hogy az infláció lelassult, de ez azt jelent, tehát ugye az elmúlt két év nem múlt el nyomtalanul, gyakorlatilag két évvel vagyunk vásárlóerőben lemaradva, tehát hogy amennyit most ér a fizetésünk, az a két évvel ezelőtti szint. Oké, hogy már csak 4% az infláció, de beégett a rendszerbe, ez a megemelkedett árak azok ott vannak, nem csökkennek az árak, csak már kevésbé emelkednek.
És miközben vesszük fel ezt az adást, adta ki a pénzügyminisztérium az adatot, hogy a rémes február után márciusban még 600 milliárd forint hiányt sikerült összehozni egyetlen hónap alatt. Tehát aki azt hitte volna, hogy ez a február egy ilyen egyszeri kiugró rossz valami, annak itt a rossz hírünk, hogy nem ehhez kell hozzászokni.
A kormánynak mi a stratégiája arra, hogy ezeket a holdról is látható űröket betöltse a költségvetésben? Ugye az extra profitadókat már jól ismerjük, a mai adásban is még egy fél szóval lesz róluk szó. Mit láttok, mi a stratégia arra, hogy valahogy mégis valami költségvetésre hasonlító dolgot össze tudjanak hozni, amit nem kell hetente újraírni?
Magyarországnak évek óta nincs költségvetése, ezt nyugodtan kimondhatjuk. Tehát van egy költségvetési törvény, ezt szépen tavasszal megírják, beviszik a parlamentbe, ott szépen megszavazzák, és utána körülbelül ennyi. Remélhetőleg Varga Mihálynak a minisztériuma van egy Excel táblázata, ami a valóságot mutatja, de ami a költségvetési törvényben van, az nem az. Módosítják is egyébként, tehát ezt kiadogatnak ilyen kormányrendeleteket, hogy most akkor mit hova módosítottak, de rengeteg a felülről nyitott előirányzat, amit módosítani sem kell, annyit költenek az előirányzatok gazdái sok esetben, amennyit akarnak.
Igen, tehát ha ezt nagyon röviden akarjuk összefoglalni, akkor itt miközben mindenki azon izgul, hogy na most akkor Magyar Péter miket csinál, lett közben egy olyan költségvetési helyzetünk, hogy igazából nagyon senki nem tudja azt, hogy miből próbálják Magyarország működését valahogyan finanszírozni.
Tehát ebből a szempontból még Magyar Péter kapóra jön a kormánynak, mert ahogy a bevezetőben is említettem, alapvetően egy ilyen problémát nem tudnak megkerülni egy olyan helyzetben, amikor csak a szokásos medrében folyna a magyar belpolitika.
Na, hát amennyi ember gazdasági híreket olvas Magyarországon, szerintem nem nagyon lenne ebből nekik problémájuk. Kormánynak problémája ebből akkor lenne, hogyha valami olyan ütne be, mint ami mondjuk 2008-ban volt, amikor a világgazdaság omlott össze, és akkor ez a gyengébb országokat, lásd Magyarország, kapásból gyomron rúgta. Itt, ami most történik, az sokkal inkább a klasszikus békafőzés példája, folyamatosan lesz egyre egy kicsit rosszabb. És most nem is csak egy kicsit rosszabb lesz egyre, de úgy mindig annyival, amennyi még úgy éppen belefér, amennyiből nem a kormányt kezdi elszídni az átlagember, aki nem olvas gazdasági híreket, hanem úgy elfogadja, hogy hát ez ilyen.
Az látszik a nyilatkozatokból, hogy próbálnak a határon egyensúlyozni. Látszott, hogy Varga Mihály inkább keresztül vert volna most egy nevezzük megszorításnak, tehát hogy tényleg tapossuk le a hiányt, kezdjen el érdemben csökkenni az államadósság, vállaljunk be nem tudom egy-két rossz évet, és akkor utána rendben leszünk. Úgy látszik, hogy ebben a vitában egyértelműen Nagy Márton győzött, aki meg azt propagálta, hogy engedjük el a hiányt. Csökkenjen az államadósság 0,1%-kal, és akkor kb. Jók vagyunk. Ezen a mesdjén egyensúlyozzunk, és most ezen megyünk kb. Előre. Ez látszik, tehát hogy a pénz, ami pénze a kormánynak lesz, az a hiány elengedéséből lesz. Itt van játéktér egyébként. Van egy uniós túlzott deficit eljárás nevű dolog, ami alapvetően arról szól, hogy 3% alatt kellene tartani az éves hiányokat. Na most az elmúlt években el volt engedve, ez majd most visszajön, de rugalmasan fog visszajönni. Tehát, hogy az unió nem fogja elvárni, hogy akkor, aki fölötte van ennek, akkor hirtelen mindenki menjen alá, mert akkor tényleg összeomlanának itt az állami költségvetések, nem csak Magyarországon egyébként. Úgyhogy az évek alatt fog szépen majd visszaépülni, mindenki fog kapni éveket arra, hogy szépen lassan lecsökkent. Lecsökkentgesse oda a hiányt, és azokból a számokból, amiket mondanak, az idénre egy 4,5%, jövőre 3,5%, vagy hogy, és akkor majd 2026-ból bemegyünk 3% alá.
Amikor választás lesz, tehát, hogy úgyse, de...
De nem, de hogy, tehát, hogy a most vázolt pálya az nagyjából ezt látszik követni, megnézték, hogy mi az a maximum, ameddig el lehetne menni, és akkor addig igyekszenek nyújtózkodni a takarón túl, amíg még nem lóg ki a térdük is.
És ugye Lázár János beszélt arról nemrég, hogy 2022 őszén 5500 milliárd forintnyi beruházást halasztott el, illetve függesztett föl, és azt mondta, hogy most újabb átütemezés van rajtam, újabb átütemezéssel revolvereznek, amit hát izgalmas elképzelni, hogy vajon Nagy Márton és Varga Mihály hogyan revolverezi Lázár János, de a lényeg az, hogy itt ugye tényleg arról van szó, hogy tervezés alatt lévő projekteket mondjuk akkor leállítanak, nem csinálnak meg.
Hát ez volt az igen, ikonikus, tehát, hogy a Lázár Jánosi dokumentum a nem-nem sohával áthúzott.
Igen, igen, és akkor nem arról van szó, hogy akkor úgy lenne válság, hogy emberek tömegei vesztik el a munkahelyüket, meg ugrik meg a hiteltörlesztő részletük, mert azt megérzik, hanem akkor marad még egy 15 évig ez a mostani hév, ami akkor már 75 éves lesz, és hasonlók.
És ennek a Nagy Mártonom X-nak nem csak az a jellemzője, hogy égessünk mindent és pörögünk 10,000-es fordulatszámon, hanem van egy ilyen pankráció eleme is, amikor Nagy Márton összecsap különböző nagyvállalatokkal, és ennek ezen a héten is volt egy menete, több menete is. Kezdjük a Spárral, amivel már külön is foglalkoztunk néhány héttel ezelőtti fülkeadásban, sőt még a múlt heti szavazófülkében is beszélgettünk róla. Ugye itt, aki tényleg lemaradt volna, és erről szerintem nehéz volt lemaradni, mert Magyar Péter árnyékában ez volt talán az egyetlen olyan hír, amiért még tudta tematizálni kicsit a közbeszédet. Ugye az történt, hogy az extra profit adók ügyét az Európai Bizottsághoz vitte a Spár, mondvá, hogy az extra profithoz nem csak, hogy extra profit, de hogy bármilyen profit kéne, és gyakorlatilag 2 éve veszteségbe löki az üzletláncot Magyarországon ez a fajta nagymártoni intézkedés. És ezután beszélt a Spárnak az osztrák vezetője arról, hogy az Orbán család megkörnyékezte, hogy hát igazán kivásárolná őket ebből az egészből itt Magyarországon, és erre indult el egy ilyen kormányzati válaszcsapás és szájhősködés. El tudnátok-e mondani, hogy az elmúlt 2 hétben, ugye itt hagytuk abba, itt tettük le a fonalat a 2 héttel ezelőtti adásban, azóta mi történt a kormány és a Spár összecsapásában?
Hát igazából a szájkarata megy, nem most egy más szót is tudnék mondani, de akkor az NMHH ránk jönne. Nagyjából tényleg azt tudom mondani, hogy a magyar kormány nagyon jól fölmérte azt, hogy a saját szavazóbázisában rettentő népszerű tud lenni az, amikor nagyon-nagyon keményen odaszólnak a multiknak, meg mindenféle külföldi cégeknek, és akkor ez ilyen hude komoly dolog. És abban teljesen igazad van, hogy az elmúlt hetekben ez volt az egyetlen olyan dolog a Magyar Péter ügyön kívül, amiből hír tudott lenni, ami megütötte az inger küszöböt, de hát itt tényleg nagyjából akkor arról van szó, hogy a szülők verik egymást, és most már az osztályfőnökkel is balhéznak, úgyhogy a világon senki nem figyel arra, hogy nem maradt pénz hónap végére kifizetni a számláikat. És hát ugye a Spárból meg mikor lesz spr, nem tudjuk. Vagy hogy egyáltalán alkalmasak-e arra, hogy üzemeltessenek spröt.
Nyilván nem.
Mint ahogy eddig is látszott, igen, igen.
És ugye, ahogy mondtam, Nagy Márton hétfői karate meccséből nagyobb ütést kapott a MOL és a Magyar Ásványolaj Szövetség. Mindkettőnek a vezetőjét behívta magához raportra az üzemanyagárak miatt. Ugye, akinek szerencséje volt nem tankolni az elmúlt hetekben, vagy egyáltalán nincs autója, de tisztában van azzal, hogy az üzemanyagáraknak mennyi ráhatása van minden más terméknek is az árára Magyarországon, annak elmondom, hogy araszolunk megint a 700 forint felé, jelenleg 644 forint a benzin és 658 forint a dízel átlagára. És ugye Nagy Márton azt mondta, hogy van egy elcsúszás az árak mérsékléséről szóló korábbi megállapodásukban a többi résztvevővel. Az a kérdésem, hogy valójában mi az oka ezeknek a benzináraknak, és azon túl, hogy egy kicsit lehet kardoskodni, el tud-e érni bármit Nagy Márton akkor, hogyha leül ezekkel a stakeholderekkel beszélgetni?
Most mondhatnám, hogyha toppantana a lábával, akkor talán még hatásosabb lehetne. Kicsit olyan ez, mint amit itt az előző példánál is mondtam, hogy ezt így a politikai kommunikációban baromi jól el lehet adni azoknak az embereknek, akik úgy gondolják, hogy úgy működik a gazdaságpolitika, hogy akkor a nagy ember fölhúzza az öltönyét és berendeli magához a vezérigazgatókat, akik rögtön a szőnyek szélére állítva majd úgy csinálnak, ahogy azt ő mondja.
valamicskét talán el lehet érni. Ugye Nagy Márton igyekszik arra felé vinni ezt a beszélgetést, hogy biztos azért olyan drágák Magyarországon az üzemanyagok, mert tönkre keresik magukat a kis és nagy kereskedők, hogy nagyok a profit marzsok. Egyébként nem erről van szó, de természetesen létezik profit tartalma az üzemanyagnak, ezen biztos lehet faragni egy incidi-fincidit, tehát hogyha nagyon megzsarolja őket valamivel, akkor lehet, hogy a mász ugye az a nagy-nagy kutakat, vagy a nagy kutláncokat tömöríti. Igazából ez egész borzasztó aggályos, most az, hogy ő berendel ide cégeket, utasítgatja őket, zsarolja őket, kvázi most akkor összeülnek kartellezni, amit egyébként tilos. Tehát, hogy miniszteri vezénylettel akarnak kartellezni. Na mindegy, de hogy ezen lépjünk túl. Tehát lehet, hogy lehet csökkenteni az üzemanyagárakat miniszteri nyomásra 2 forinttal, de ettől nem leszünk sokkal boldogabbak. Esetleg behivathatná az OPEC vezetőit, mert ugye azért drága a kőolaj, mert az OPEC nem akar túl sokat termelni, mert neki az az érdeke, hogy drága legyen a kőolaj. Úgyhogy ha berendelni a szaúdiakat, és megmondaná nekik, hogy már pedig akkor tessék szépen többet termelni, mert akkor megint $75 lenne egy hordó Brent, és nem 92, mint most, akkor többet érne el, de hát ennyire nem kemény legény. Meg egyébként is az arabokat szeretjük. Meg arról is beszélhetünk, hogy igen, tehát ki mi a drágák az üzemanyagok Magyarországon, azt az embert úgy hívják, hogy Nagy Márton, és Varga Mihály és társaik. Tehát, hogy az tudható, hogy Magyarországon az üzemanyagoknak rendkívül magas az adó tartalma, ott van a 27%-os áfa, amit fizetünk, ugye ott van a jövedéki adó, amit idén évelején megemeltek, és jobban megemelték, mint kellett volna. Valóban van egy uniós kötelezettség, ugye euróban, illetve hogyha literre bontjuk, akkor centekben. Mindegy, van meghatározva, hogy mi az a minimum adószint, aminek lennie kell. Na ennél a magyarországi most magasabb, tehát, hogy itt például lenne lehetőség mindjárt csökkenteni. Ez forintokat számítana literenként, hogyha levinnék a minimum szintre, amit tényleg az Unió elvár, és akkor ezen kívül még ott van egy csomó különadó, a MOL különadója, energiaellátók különadója, a Robin Hood adó, mit tudom én, tehát ezt a szektort rengeteg-rengeteg adóterhelés sújtja. Itt lehetne akudozni, tehát hogy Nagy Márton mondhatná azt, hogy akkor engedünk az adókból, de hát ahogy a beszélgetés elején mondtuk, a költségvetésnek minden adóforintra van szüksége van.
Illetve még egy apróság, ami szintén megjelenik az üzemanyag árakban, a forint árfolyam.
Igen, az is.
Hiszen ugye ez az a szektor, ahonnan szinte minden ahhoz van kötve, hogy a forint az hogy áll a dollárhoz, meg az euróhoz képest.
Az euróhoz és képest hát pedig elég rosszul áll, tehát a múlt héten majdnem megkarcoltuk a 400 forintot ismét. Azt el tudjátok-e mondani, hogy alapvetően mi áll most amögött, hogy ennyire gyenge a forint a nagy valutákhoz képest?
Nem gyenge egyébként.
Ez most így nagyjából az a szint, amit így a reálisan belőnek egy ilyen szolid bizonytalanság van. Tehát, hogy most az a befektető, aki olyan helyre akarja hozni a pénzét, ahonnan még úgy valamit lát is viszont, némi profitként, az most egy kicsit idegesebb akkor, hogyha ránéz a magyar gazdasági folyamatokra, de nem azt érzi, hogy itt akkor pánikolni kellene, csak egy kicsivel több kockázatvállalás.
Nem gyenge, csak kellemetlen a forint árfolyam, de hát, hogy lesz ez még valószínűleg rosszabb, és ez a 400 szint, ez most még talán egy kicsit túl erős is a realitásokhoz képest, tehát a elemzői vélekedések szerint évvégére mondjuk lehet egy 420-as eurónk, senki nem esne ettől kétségbe, hogy úristen, mi történt, így nagyjából erre lehet számítani, hogy majd átmegy esetleg 400 forint fölött, és akkor majd ott fog mozogni, meg ott lesz majd évvégén, úgyhogy nincs igazából vész, csak kellemetlen ennyi, tehát hogy beárazódik például az üzemanyagba, így jártunk.
Zárásként még arról beszéljünk, hogy azért azt láttuk az inflációnál, hogy egy ilyen fél év késésben a többi európai országhoz képest kezdett el a magyar inflációs helyzet is egy kicsit megszelidülni. Most pedig, hogyha körülnéz az ember, azt látja, hogy az európai gazdaságok elkezdenek visszapattanni az elmúlt 1-2 évből. Magyarországon is arra számíthatunk, hogy egy kicsi késéssel, de ez meg fog történni, vagy sikerült az elmúlt pár nehéz évben néhány olyan extra hátráltató tényezőt magunkra vennünk, ami miatt nem fogunk tudni, még akár megkésve is, de hasonló ütemben visszapattani, mint ahogy ezt a többi európai ország teszi.
Az MNB szedett össze tök érdekes számokat, ők a balti helyzetet nézték meg, amit ugye azért érdemes itt figyelni, mert hogy ott volt még rajtunk kívül 20% környéki infláció. Most nálunk 25%-os volt, de tehát hogy legalább ott is kettessel kezdődött. És ott az történt, hogy nagyjából fél évnek kellett eltelnie azután, hogy ilyen 5% környékére lement már az inflációjuk, ahhoz, hogy az emberek így egy kicsit megnyugodjanak, elhiggyék azt, hogy akkor legalább nem 20%-os drágulás lesz, hanem a mostani szintről már csak egy kicsit fognak följebb menni az árak, és újra elkezdjék költeni a pénzüket. A kérdés továbbra is ez Magyarországon, hogy ez nálunk mikor történik-e meg. Egyelőre még azt látjuk, hogy még ebben a fáziskésésben benne vagyunk.
Meg hát visszapattanás lesz, mert bázishatás, annyira rossz volt a tavalyi év, hogy ahhoz képest idén már csak jobb lehet, és mivel idén nem lesz annyira sokkal jobb, mint vártak rá, az idei év is gyenge lesz, jövőre aztán már tényleg, hogyha történik valami, akkor ott már ott van valami nagyobb acska számot láthatunk gazdasági növekedésbe, de nem, tehát hogy vannak beégett problémák, ugye azt, hogy most újraiparosítunk, ez egy export vezérelt gazdaságszerkezetet erősít, és amíg a ugye Nyugat-Európa elsősorban német gazdaság nem áll talpra, meg nem kezd fölpörögni, addig itt se lesz semmi, tehát hogy tök jó, hogy ide jön az akkugyár, de az akkugyár az a német autógyárnak termeli az akkumulátort, a német autógyár meg leginkább Nyugat-Európában szeretné értékesíteni az autókat, ha a németek nem vesznek autót, akkor mi nem megyünk semmire az akkugyárral. Itt az egyik probléma, a másik, meg amiről szintén beszéltünk, hogy kéne egy költségvetési konszolidáció, mert tök jó, hogy itt egyensúlyozunk a kötélen, hogy próbáljunk azért mégiscsak költekezni, de ez azzal jár, hogy még mindig magas az infláció, most oké, hogy csökkenget évről évre, nem tudom, ilyen minimális szinteket, de továbbra is beég a rendszerbe ez a magas kamatkiadás, nem ilyen magas kamatkiadás, mert lassan átárazódik ugye az államadóssága, hogy csökkennek a kamatok, de ez a szint, ez azt jelenti, hogy nem tudom, 5 év múlva is ott fogunk állni, hogy a magyar költségvetésnek jóval magasabb a kamatkiadási szintje, mint mondjuk egy cseh vagy egy lengyel államnak, és akkor se lesz tér élénkíteni, akkor se lesz tér állami beruházásokat folytatni olyan ütemben, mint mondjuk a cseheknek vagy a lengyeleknek, tehát hogy ez nem látszik, hogy ez egy felzárkózási pálya lenne, hogy majd mi a mondás, 2030-ra 90% az uniós fejlettségnek?
Igen, Nagy Márton pont egy órával azelőtt, hogy ezt az adást vettük föl, mondott be egy ilyet újra, hogy 2030-ra az EU fejlettség 90%-át el akarjuk érni, ez akkor működhet, hogyha felveszik Ukrajnát és a teljes Balkánt, teszem én hozzá, mert akkor hirtelen az EU átlag az sokkal lejjebb kerül, de továbbra is az a baj, hogy ahogy mondtad, ilyen napról napra próbálunk élni, vagy legalábbis hónapról hónapra. Hétről hétre, nem tudom. És a kormány meg tök egyértelműen arra játszik rá, hogy legyen majd a következő választásig egy picit jobb, mint most. És hogy amikor meg válság van, akkor csak egy picit legyen rosszabb, és mondjuk szétteríteni a problémákat. Tehát, hogy ez a politikai túlélésre és az újabb kétharmadok megszerzésére önmagában ez elég lehet, hiszen most nem bújjuk napi szinten más országok makromutatóit, hogy ott hogy alakulnak a dolgok. Nálunk, ha egy kicsit jobb lesz 2026-ra, mint most, vagy mint 2025-re, meg 2025 egy kicsit jobb lesz, mint 24 volt, és 24 egy picit jobb lesz, mint 23-nál, akkor a kormány boldog lesz, és a kutyát nem fogja érdekelni az, hogy egyébként meg milyen lehetőségei lettek volna ennek az országnak akkor, hogyha itt normális gazdálkodás folyik.
Iván Gábor, köszönöm szépen, hogy itt voltatok, a hallgatóinak pedig köszönöm szépen a figyelmet. A Fülke hamarosan folytatódik, addig is iratkozzanak fel a HVG podcastokra, és kapcsolják be az értesítéseket, hogy egyetlen adásunkról sem maradjanak le, valamint ne felejtsék el meghallgatni a szavazófülkét is, és elküldeni bármilyen politikai kérdésüket, hogyha szeretnék, hogy megválaszoljuk. Én Nagy Joel László vagyok, viszont hallásra.